Köszöntöm a napi történelem kedvelőit. Egy podcastet indítunk, és ilyen formában is próbáljuk a történelem izgalmas oldalát, a oldal kedvelő jelét tárni. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk. Sziasztok! A mai első adásunkban eretnek mozgalmakról fogunk beszélgetni Pósán László történésszel. Szervusz!
Szervusz!
Kezdjük akkor azzal mindenek előtt, hogy mi az, hogy eretnek, illetve eretnek mozgalom a középkorban kiket, miket neveztünk annak?
Eretnek pontos definíciót röviden nehéz adni, de alapvetően az a lényege, hogy aki a hivatalos katolikus egyház tanításaitól eltérő nézeteket, vallási tartalmú álláspontot képviselt, azt nevezték eretneknek. Hereticus, ez a latin megnevezése. Természetesen a különböző korokban ez más és más. A kereszténység kialakulása, a keresztény tanok kiformálódása, az egyház szervezet lassú kiépülésének időszakában, ez egy tulajdonképpen egy útkeresés, ha szabad így fogalmazni, akkor ott nagyon sokféle vita zajlott a kereszténység egészével kapcsolatosan. Úgynevezett krisztológiai viták, Krisztus természetére vonatkozóan, mariológiai viták, hogy Mária természetére vonatkozóan, számos teológiai tétel illetően voltak különböző nézetek. Na, akkoriban az, hogy ki lesz eretnek, vagy kit minősítenek eretneknek, az mindig utólag dőlt el. Tehát magyarán az az irányzat, amelyik alul maradt, azt a későbbiekben már eretneknek nyilvánítják. Nagyon egyszerű példa, ezt szerintem mindenki ismeri, az első egyetemes zsinat, a nicéai zsinat 321-ben, azt Nagy Konstantinus császár hívja össze, ő is elnökön rajta, ami elég sok mindent elárul majd a később az egyház és az államhatalom viszonyáról. Nos, ezen a zsinaton tölt el például az, hogy a katolicizmus hivatalos irányvonal az Athanasius által képviselt Szent Háromságtan és az Arius püspök által képviselt elképzelések vagy tanítások, miszerint az Atya és a Fiú az két külön entitás, az pedig, hogy is mondjam, alul maradt, és innentől kezdve Arius és követőit, az ariánusokat eretneknek minősítették, de addig ez nem így volt. Ugyanez a helyzet mondjuk a monofizitákkal, akik meg azt mondották, hogy Isten, Jézus Krisztus olyannyira egy lényegű, hogy a kereszten is magát az Atya Úristen feszítették keresztre. Nos, a monofizita tanoknak például a bizánci császárok körében is voltak követői, tehát az is egy jóval későbbi dolog, amikor eldőlt, hogy most akkor a katolikus vagy a monofizita irányzat lesz az erősebb. Tehát ezek ekkoriban mindig utólag.
És miért pont a középkorra csúcsosodott ez ki, amikor már tényleg az eretnek mozgalmaknak a vége, hogy talán így közismert vagy laikusok számára is rémlik a mágia, tehát hogy vált ez ennyire agresszívvá?
Hát a középkor virágzókor időszakára, tehát mondjuk a 10.-11. századtól egyértelműen mondhatjuk azt, hogy azért a keresztény tantételeknek a túlnyomó többsége, a teológiai rendszer fő keretei, váza, azok már kiformálódtak. Tehát innentől kezdődően, hogy is mondjam, volt egy viszonyítási alap. Tehát aki ehhez képes valami mást mondott, azt nagyon hamar el lehetett dönteni, hogy katolikus, vagy éppen nem. És ilyen értelemben az, hogy akkor kit minősítettek eretneknek, az jóval hamarabb eldőlt, mint a korai időszakban. De azért egy dolgot fontos megjegyezni, hogy az eretnek mozgalmak, azok közös jellemzői, legalábbis a virágzó középkorban mindenképpen, meg a késő középkorban is, azoknak a közös jellemzője nem az, hogy valami vallástalan attitűdjük lenne, vagy vallás ellenes álláspontjuk lenne, pont fordítva, keveslik alapvetően azt a vallásosságot, amit az akkori egyház és az egyház szervezethez kapcsolódó hétköznapi élet összes normái és kerete jelentett. Tehát ennél sokkal többet, szigorúbbat, erőteljesebb vallási életet akarnak követelni. Hát mondjuk egy egyszerű példát, hogy ez világos legyen, megérthető legyen, a katar eretnekek, Dél-Franciaország, Pireneusok vidéke, akit albigenseknek is emlegettek a régi korokban, a katar eretnekek azok napi 7-szer imát követelnének. Normál esetben ez a katolikus világon belül, ez lényegében a szerzetesség életvitelhez kapcsolódó napi elfoglaltságoknak egy fontos előírása. Tehát csak, hogy összehasonlítható legyen. Úgyhogy ez egy erőteljesebb vallásosságot képvisel mindig. Sok esetben olyan annyira túlzó is, hogy szélesebb értelemben vett társadalmi közegben ez kivitelezhetetlen. Tehát van ezek közben mindig egy ilyen erőteljesebb, idealisztikus vonás, egy kicsit ilyen utopisztikus elképzelés, amit lehet, hogy egyesek meg tudnak valósítani, de szélesebb társadalmi rétegek nyilvánvalóan nem.
Mennyire volt agresszív a fellépés az eretnek mozgalmak iránt? Gondolom ez is változó volt azért a különböző századokban, de hát tényleg itt azért történtek furcsa dolgok, elég kemény dolgok.
Hogy mennyire furcsa vagy nem furcsa, ez mindig nézőpont kérdése. Tehát a mai korból nézve lehet, hogy furcsa, az akkori világban meg abszolút magától értetődő, természetes, indokolt és sokféle jelzőt lehetne még hozni. A helyzet a következő, a 12-13. Század folyamán, ez már a skolasztikának a kialakulása, akkor az egyházon belül is van egy olyan típusú gondolkodás, hogy a különböző egyéb népek, akik nem keresztények, első kérdés, hogy ez az Isten által teremtetettek, vagy az ördög által teremtetettek, egyáltalán nem mindegy egyébként a hozzáállás. A korai középkorban, amikor a Szent Ágoston világító fákja, aki irányt ad és utat mutat a keresztény tanok különböző értelmezésében, ott alapvetően az az álláspont, hogy a pogányok, mindazok, akik nem hisznek Krisztusban, azok alapvetően az ördög szolgái. Tehát ezekkel folyamatosan az igaz keresztényeknek küzdeni kell, mert ha elszaporodnak a földön az ördög szolgái, akkor az a poklot hozza el. Tehát ez lényegében egy folyamatos konfliktus mező. Zárójeles megjegyzés, az iszlám ugyanez, csak fordítva. A skolasztika korában azért kicsit bonyolultabb és összetettebb lesz a gondolkodásmód, és abból indulnak ki, hogyha a világot Isten teremtette, ugyanaz a Bibliában szerepel, akkor nyilvánvalóan mindenkit, így a pogányokat is ő teremthette. Következésképpen a hozzájuk való viszonyt egy kicsit árnyaltabban kell kezelni, és ehhez kapcsolódóan alakul ki az a fajta teológiai gondolkodás is, hogy a katolicizmushoz képest az egyéb vallások mennyire vannak idézélve közel, vagy éppen távol. Tehát ha úgy tetszik, a más vallást vagy hitet képviselők a katolicizmushoz viszonyítottan mennyire bűnösök, kevésbé, közepesen vagy nagyon. És ebből a szempontból ez kb. Úgy néz ki ez a koncentrikus kör, hogy középen a katolicizmus. A következő, ami, hát, hogy is mondjam, ha úgy tetszik, legközelebb van a katolikussághoz, de azért mégiscsak elítélendő, ezek a skizmatikusok, azaz az ortodoxok. Mert hogy ezek mégiscsak megismerték a jézusi tanokat, azt hosszasan követték is, de aztán 1054-ben, amikor a kölcsönösen kiátkozták egymást, hogy a keleti és a nyugati oldalról az egyházi vezetők, akkor megkövetkezik az az egyházszakadás, ami, hogy is mi azóta is megvan, hogy van a keleti kereszténység, amit ortodoxiának nevezünk. Tehát ezek a skizmatikusok, azok a szakadárok. Borzasztó, amit ők elkövettek, de a fő tantételeikben mégiscsak keresztények, tehát ha úgy tetszik, akkor azért ez nem a teljes reménytelenség állapota. Tegyük hozzá azt, hogy azért vannak dogmatikai különbségek is a keleti és a nyugati egyház között, nem csak liturgia béli, például mondjuk a keleti egyházban nem lesz purgatórium, tehát tisztító tűz. A következő fokozat a pogányok, hát ezek már elég szörnyűségesek, de egyúttal szerencsétlenek is, mert nem adatott meg nekik az a lehetőség, hogy megismerjék a keresztény tanokat. Tehát a pogányokhoz való viszony az ilyen értelemben kettős, A verzió megtérnek, és akkor igaz keresztények lesznek, B verzió nem térnek meg, akkor egyértelmű, hogy az ördög útját választják, akkor pedig, hát különösebb pardon nincs velük szembe.
Ez földrajzilag elkülöníthető, tehát bizonyos mondjuk barbár népek, vagy barbárnak tartott olyan, népek?
Hát a pogányok kategória az elég széles, ebbe beleértendőek az egyisten hívő moszlimok, ez nyilván a Közel-Keleten, de egyébként az Ibéri-félszigeten ugyancsak, sőt a 11. század első felében Szicíliában is vannak arabok. A másik kör az pedig a több istenhitű európai pogányok, tehát az Elbától keletre fekvő szláv különböző szláv népek, döntően ezek a vend nyelvcsaládba tartoznak. A Baltikumban élő különböző pogány népek lettek, litvánok, észtek, lívek, vótok és így tovább. Úgyhogy ezek mind ide tartoznak, és természetesen a kelet-európai sztyeppvidéken is, kunoktól kezdve besenyőkön át mindenki, aki más hitet képvisel, azok a pogány kategóriába tartoznak, és sokáig az északi népek is, a skandinávok, a vikingek, akik közismertebbek, hát természetesen azok is. És hát persze az Ír-szigeten, Skóciában is sokáig azért kelta a hiedelmek, vallási képzetek, azok természetesen tovább élnek sokáig. Sőt, a kereszténységen belül is ez egy külön kör, hogy különböző pogány dolgok, hogy és mint épülnek bele a kereszténységbe. Hogy tetszik, hogyan krisztianizálódnak. Egyszerű példa, ez valószínűleg megint csak sokan ismerik, a halotti tor. A halotti tor az egy ősi pogány hiedelem, ami szép lassan átszivárgott a keresztény világ hétköznapjaiba, és természetesen át is alakul sok vonatkozásban. Egy tisztességes, ez nézőpont kérdése, tisztességes pogány halotti rituálé, az sok esetben hetekig eltartott, annál jobban megtisztelték a halottat, minél tovább lakmároztak, minél több sört fogyasztottak, minél nagyobb lerészegedések voltak, ennek volt egy ilyen szakrális vetülete akkoriban. No, de visszakanyarodva a pogányok után a következő, ez már a pogányoknál is szörnyűségesebb, ezek a zsidók, mert a zsidóknak meg volt módja megismerni Krisztus tanait, de szándékosan, tudatosan ezt nem kívánták befogadni, sőt, még azt is elkövették, ugye, hogy megfeszítették. Ebből de ugyanakkor az Ótestamentum, ami meg a zsidók számára is mégis szent könyveket tartalmaz, az meg a keresztény hiedelemvilágnak is egy fontos alappillére, úgyhogy ezért velük kapcsolatban felemás a viszonyulás. A középkorban az volt az általános, hogy a zsidók a keresztény világon belül ilyen szegregált módon létezhettek, tehát elkülönített lakó negyedekben, megkülönböztető ruhaviselet, bizonyos foglalkozásoktól el voltak tiltva, és egyébként pedig nem tartoztak soha az adott terület jog hatájának védelme alá, hanem külön a fejedelmek, az uralkodók privilégiuma biztosított számukra védelmet. Ezt egyébként bármikor visszavonhatták a keresztény uralkodók, tehát nyilván azért ez nem volt egy olyan természetű stabilitás, mint egy keresztény számára, de azt sem mondhatjuk, hogy ne lehetett volna létezniük. Alapvetően földbirtokaik nem lehettek, de kereskedelmi, pénzügyi dolgokat nyugodtan folytathattak.
Akkor az antiszemitizmus nem a 20. század találmánya?
Hát, ha ezt egyáltalán annak kell nevezni, mert ugye a maga módján ez a kifejezés, ez elég modern. És az sem teljesen világos az antiszemitizmus kifejezés apropóján, hogy ez most hogyan értelmezendő, vallási alapon kell ezt megközelíteni, vagy pedig származási alapon. Sokszor keverednek is a dolgok. Hát még a magyar történelemben is tudjuk, hogy az első és a második zsidó törvény között óriási különbség volt az, hogy az egyik az vallási alapon, a másik meg származási alapon próbálta ezt a kérdéskört valamilyen módon szabályozni, hogy ez most jó vagy nem jó, abban most nem akarok belebonyolódni, mert ez már egy 20. századi téma, de az tény is való, hogy a zsidóknak a megítélése ebből a szempontból a középkorban vallási alapon történt egyértelműen. Az, aki megtér a katolikus hitre, az katolikussá válik, az a katolikus társadalom részévé válik, az innentől kezdve nem számított zsidónak, mert mondom, ez vallási szempontból nézték csak. És a zsidókhoz képest a lehető legrosszabbak ezek az eretnekek. Mert az eretnekek azok viszont megismerték a Krisztus tanait, ebben nőnek fel, vagy egy ilyen közegben, és ők ettől meg nagyon tudatosan elfordulnak, és valami mást képviselnek. Tehát és nem csak, hogy ők képviselik, hanem másokat is igyekeznek ebbe az irányba elcsábítani, ha úgy tetszik, tévútra vezetni, már pedig ez azt jelenti, hogy tudatosan az üdvösségtől eltántorítják a keresztény hívőket, tehát ez a legrosszabb. Az eretnek a legrosszabb. Úgyhogy ha arra keressük a választ, hogy miért volt az eretnekekkel szemben a fellépésnek sok esetben elég brutális vetülete, az pontosan ebből a helyzetből adódik, hogy az eretnek az tudatosan szembehelyezkedik a katolicizmussal, tudatosan másokat is erre akar rávenni, ez pedig nem más, mint az ördög nagyon tudatos szolgálata. A pogány sok esetben öntudatlanul szolgálja a gonoszt. ezekben nagyon tudatosan. Tehát ez a lehető legrosszabb. Úgyhogy ez a fő magyarázat, de azért azt is tegyük hozzá, hogy az eretnekeknél van egy tévképzet, egy toposz. Eretnek, boszorkány, ezeket elítélik, és akkor mennek a mágiára. Nem így van. Ez nem így van. Ennél a képlet azért árnyaltabb. Azok az eretnekek, akik bűnbánónak bizonyulnak, magyarán megbánják összes bűnüket, mert hát eltévejettek, megvezették őket, azok bocsánatot nyernek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor megveregetik a vállalkot, jó van, ehhez haza Józsikám, nem történt semmi, hanem az van, hogy ezek természetesen az elkövetett bűnök miatt kell valamiféle vezeklés. Itt azért a spektrum nagyon széles lehet. Volt arra példa, hogy bűnbánó eretneket a középkorban megbocsájtanak neki, ez azt jelenti, hogy nem végzik ki, nincs halálosítélet, de egész életében mondjuk egy kolostor falai között kell élnie. És így módon tudja az elkövetett bűneit szép, lassan, fokozatosan, de mégiscsak úgymond levezekelni. A megáltalkodott eretnekeket, tehát akik a minden körülmények között ragaszkodnak hitükhöz, nem tagadják meg azokat, természetesen megégették, és nem véletlenül a mágia a kivégzési mód, és nem lefejezték, vagy megnyúzzák, vagy nem tudom, mert az a középkorban rengeteg brutális kivégzési módozat volt. Alapvetően azért, mert a tűznek abszolút tisztító erőt tulajdonítanak, nem véletlenül a túlvilág három osztata között az egyik a tisztító tűz megnevezést viseli. Tehát ez az, ami a gonoszságot, ha úgy tetszik, eltünteti, megtisztulást hoz. Ez esetben nyilván fizikai megsemmisítés, egyúttal azt is jelenti, hogy akkor ez a gonosz lélek, ez a gonosz cselekedetkör, ami hozzá kapcsolódott, az eltűnik. Tehát ez a magyarázat a mágiára.
Nyilván nem lehet most így általánosítani, hogy az eretnekség, vagy az eretnekek, de mondjuk eretnek személy, vagy egy eretnek mozgalom indulhat-e olyan motivációval, hogy kiszakadni a fennálló rendszerből, és kvázi, nem azt mondom, hogy politikai okokból, de valamilyen személyes, mondjuk úgy önző indítatásból XY indít egyfajta új látásmódot, hogy aztán ő legyen egy központi figura a világtörténelemben, vagy ezek tényleg általában ilyen vallási meggyőződésből XY azt mondja, hogy ő azt gondolja a Biblia alapján, vagy az ismert tanok alapján, hogy ezt másképp gondolta annak idején Jézus Krisztus, illetve az apostolok.
Hát ezek nem politikai mozgalmak. Tehát ilyen célja nincsen. Ezek abszolút vallási mozgalmak. Az egy másik kérdés, hogy a velük szemben fellépő katolikus világ, annak különböző eszközrendszerei, azok mit eredményeznek. És ebből lehet aztán politika is. Én ezt nem vitatom, csak az kiinduló pont az soha nem ez. Ez egy klasszikus példa, huszitizmus Csehországban. Husz János és a követői, azok tulajdonképpen a Wycliffe tanainak a továbbgondolása, az angliai Lollard tanítások továbbgondolása, ez egy vallási tartalom, és azt mondja többek között Husz, és ebben viszont már lesz politika, ha tovább gondoljuk. De a Husz az abszolút egy ilyen teológiai világon, vagy gondolatkörön belül mozog. Ő azt mondja, hogy a két szín alatti áldozás az jár minden kereszténynek. Ugye a két szín alatti áldozás a katolikus liturgián belül az azt jelenti, hogy a Jézus testét, vérét is magához venni, magyarán a ostját és a bort. Na most a hétköznapi gyakorlatban a két szín alatti áldozás az a klérus, a pap esetében igaz, a hívő az ostját kap. Az egy szín alatti áldozás. Most ha azt mondja a Husz, hogy két szín alatti áldozás, akkor eltűnik a különbség a laikusok és a klerikusok között. Ha eltűnik a különbség a laikus és a klerikus között, és ez már a politikai továbbgondolása, akkor semmi nem indokolja az egyháznak járó különböző privilégiumokat, az egyházat megillető előjogokat, vagy éppenséggel akár világi törvényszék alóli mentességet. Ez középkorban ez így volt, egyházi fölött csak egyházi bíróság ítélkezhetett, akármit is követett el. Tehát ha a Husz tanításait legitimek, akkor ebből hosszú távon, vagy hosszabb távon ez fog következni, és akkor annak az a politikai vetülete mindenképpen megvan, hogy a rendi gyűlésben például az egyház, a klérus nem képviselhet önálló rendi státuszt. Tehát ilyen értelemben lesz. Amíg tovább megyünk, akkor a Husz megégetését követően azt gondolná az ember, vagy kicsit összemosódnak az folyamatok, hogy na, azt követően van a huszita katonai fellépés Csehország, szó sincs róla. Szó sincs róla. Az azután következik be, hogy Vencel cseh király meghal, és az öccse luxemburgi Zsigmond bejelentkezik, hogy a cseh trón az az övé. Ekkor lesz valóban Csehországban egy huszita felkelésnek mondott valami, de ebben már erőteljesen ott vannak a politikai motivációk. Ez kétségtelenül így igaz, de maga a kiinduló pontja, az egész huszita tanoknak a kiformálódása, sőt, utána annak a további széttagolódása, mert a huszitizmus se volt egy egységes, hát az már valóban kapcsolódhat politikai logikához, érdekekhez is, de alapvetően az egész eretnekség az egy kőkeményen vallási. És még egyszer, az a fő tulajdonsága mindegyiknek, hogy nagyobb vallásosságot akar, erőteljesebb vallásosságot, mint amit a hivatalos egyház képvisel.
Zárásként érdekesség lehet, ami már ugye kifut a középkoron, és éppen az újkor nagyjából kezdete. Miért lehetett a reformáció egy olyan eretnek mozgalomnak induló mozgalom, ami végül aztán mégis teljesen megváltoztatta a világot?
Hát az a reformáció nem eretnek mozgalomnak indul, és a középkorban is találunk olyan eseményeket, amelyek ebből a szempontból, hát ha akarom ilyen, ha akarom olyan. Mondok egy egyszerű példát, és akkor ez abból a szempontból érdekes, hogy a reformáció is hogy és mint jön a képbe. Van két középkori figura, az egyiket úgy hívják, hogy Valdó Péter, a másikat úgy hívják, hogy Assisi Ferenc. Mind a kettőnek a induló közege is nagyon hasonlatos. Valdó Péter lyoni kereskedő, Assisi Ferenc pedig itáliai, Assisi városában való, és egy gazdag kereskedő család sarja, örökös, és így tovább. Mind a kettő isteni elhivatottságot érez, megjegyzem, mind a kettő laikus embert. Egyik se papnak tanult, egyik se a klérus része, mind a kettő laikus, mind a kettő valamiféle isteni elhivatottság alapján felhagy addig életével, prédikálni kezd, emberek között mozog, értelmezi a szentírást, és így tovább. Valdó Péter és követőit eretneknek nyilvánítják, Assisi Ferencet és követőit elfogadja az egyház, és létrejön majd a ferences rend. Miért történhetett ez? Mind a kettő szegénységet hirdet, mind a kettő elosztogatja a vagyonát, mind a kettő laikusként kezd prédikálni, egyébként nem megengedett a középkorban. A szentírás magyarázat az a klérus joga és kötelessége. Ők értik ezt, nekik van teológiai képzettségük hozzá, és így tovább, és így tovább. És mégis az van, hogy ha úgy tetszik, ugyanezt képviseli, mind a két mozgalom, és egyik ilyen lesz, a másik olyan. Egy területen van nagy óriási különbség. Azt mondják a Valdó követői, a valdensek, hogy Isten mindenhol lehet imádni, Istenhez mindenhol lehet imádkozni, az árokparton, a erdei tisztáson épp úgy, mint a templom épületben, vagy akár a padláson. Tehát nincs szükség egyházi épületekre, nincs szükség egyházi intézményre, végső soron nincs szükség egyházra. Na ez egy olyan határon átlépés, amit nyilvánvalóan a katolikus egyház nem tudott tolerálni, mert ezzel azt mondja, hogy tényleg én teljesen felesleges vagyok. Ezzel szemben viszont Assisi Ferenc azzal kezdi a működését, hogy egy romos templomot újjáépít a követőivel együtt, és azt mondja, hogy szükség van templomra, szükség van püspökökre, sőt a pápára is, szükség van az egyházra. Tehát ez volt az az éles vonal. Na, a reformáció apropóján mi a helyzet? Luther egy katolikus szerzetes, Ágoston rendi szerzetes. Tehát még csak azt sem mondhatnánk, hogy valamik plébánián van, hanem a katolikus egyháznak is a legelhivatottabb részében, a szerzetességben foglal helyet. És vannak felvetett kérdései, vallási, teológiai természetű kérdései. Ami egyébként teljesen normális, és az egyházon belüli disputa, az a középkorban is rendben lévő volt. Tehát a klérus a maga keretein belül akár egészen meredek kérdéseket is megvitathat, de ez nem azt jelenti, hogy azt kifelé képviselik, hanem abból majd valami végső konklúzió, ha leszülemkedik, akkor az lesz az egyháznak a hivatalos álláspontja. Ezek általában lassú döntések, de amikor valami mellett leteszik a voksukat, akkor azután megint évszázadokon át egy ilyen fontos, hogy is mondjam, megingathatatlan fundamentum lesz. Na most Luther tulajdonképpen ilyet tesz. Amikor ő közkeltően szólva a kifüggesztett ételét, nem kifüggesztik, közzéteszi, az első az, hogy ezt nem is annyira egyházi berkeken belül tette, hogy mondják, a szélesebb nyilvánosság ott is bevonta. Ne felejtsük, hogy kora újkor elején vagyunk, már az írni, olvasni tudók aránya azért messze több, mint mondjuk 300 évvel korábban. Persze ezt nem szabad túlbecsülnünk. És elindul egy disputa annak apropóján, amit Luther felvetett. És ezeközben van olyan is, hogy jogos-e a bűnbocsánat, ahhoz kapcsolódó búcsú cédula, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben most nem akarunk belemenni, az egy külön kör. De, hogy mennyire nem világos a képlet, a két szerzetes rendet is megkérte akkor a Róma, a pápaság, hogy vizsgálja már meg Luther felvetését. Az egyik az ágostonos rend, ő maga is ágoston rendi volt. Az ágoston rend azt úgy találja, hogy amit Luther felvet, az a katolikus tanokon és az egyházi álláspontokon belül lévő megvitatandó kérdések. A másik a domonkos rend, csak zárójeles megjegyzés, a domonkos rend vitte a középkorra az inkvizíciót. Ők pedig úgy találják, hogy amit Luther felvet, annak vannak ilyen eretnek gyanús dolgai is. Tehát maga az egyházon belüli álláspont sem egységes, és ahogy megy ez a vita, Luther újabb és újabb írásokban védi saját magát, vagy érvel a saját felvetésé mellett. Summa summarum, ahogyan megy előre a vita, úgy lesz egyre durvább. Luther úgy lesz egyre élesebb fogalmazó, egyre erőteljesebb mondatokat leíró figura, ha úgy tetszik, egyre inkább radikalizálódik, és ez lesz az, ami egy idő után, hogy is mondjam, átlépi azt a képletesen szólva vörös vonalat, ahonnan nincs visszaút, és Luthert egyre inkább eretneknek mondják, Luther pedig azt mondja, akkor a pápa meg az antikrisztus. Tehát innen már ugye nehéz visszamenni, valóban, de ez egy lassú folyamat, amire a lutheri tanok odáig jutnak, hogy a katolikus egyház oldaláról nézve azt lehessen mondani, hogy ezzel nincs mit kezdeni. Ezzel már nincs mit kezdeni, ez már annyira elment a eretnekség irányába. Többek között a lutheri tanok, meg az egész reformációnál nyugodtan elmondhatjuk, hogy a purgatórium, mint olyan, az kiiktatódik. Nincs. Az már nincs. De ugyanakkor viszont, amire Luther támaszkodik, amire visszanyúlik, ez nem a skolasztikus kor, és nem Aquinói Tamás nagy summája, hanem Szent Ágoston. Egy jóval korábbi időszak. Úgyhogy már a Szent Ágostoni tanokból levezethető egy olyan gondolatkör, ami egyfajta isteni elrendelés, amit majd Calvin fog utána kiteljesíteni a predesztinációs tanban. Ez egy más világ már, ami a reformációt illeti, de kétségtelenül igaz, hogy csak a nyugati kereszténységben alakul ki. Reformáció keleten az ortodox világban nincsen, és nem is volt, annak az esélye, hogy legyen, valószínűleg nulla.
Na hát ez lett az új kor vallási szempontból is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát akkor folytatjuk majd még a podcastet.
Köszönöm szépen.